Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy téged magasztalhat a szívünk ennek a ünnepkörnek a nyitányán is. Téged, aki felmentél a mennybe és ültél az Atya Istennek a jobbjára, most is ott ülsz, kezedben van minden hatalom, menjen és földön, és irányítasz mindent a maga rendjén, a te dicsőséges visszajöveteled felé. Köszönjük néked, hogy vissza fogsz jönni, és meglát majd téged minden szem, menjen és földön, és leborul előtted minden térd. És köszönjük néked, hogy mi már most is leborulhatunk előtted, Urunk, és imádhatjuk a te nevedet. Aki meghaltál, de feltámadtál, aki megváltónká lettél, aki a mi egyedüli üdvözítőnk vagy. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy szent lelked által most készíts bennünket erre az előttünk álló ünnepre, add, hogy meghalljuk, megértsük a te szavadat ma is, és minden este, amikor itt eljöhetünk a héten. Segíts, Urunk, és te légy az, aki készítesz minket, aki felkészítesz bennünket az ünnepre. Köszönjük néked, hogy elcsöndesedhetünk a mai nap sokféle teendője után is. Köszönjük néked az elvégzett munkáinkat. Köszönjük néked, hogy letehetjük most ezeket erre az időre. És köszönjük, hogy a bűneinket is eléd tehetjük, Urunk. Látod, hogy hányszor vétkeztünk ellened ma is gondolatban, szóban is. Te tudod csak, Urunk, olyan sok gonoszság van bennünk, és olyan sokszor vétkezünk ellened, és nem is nagyon vesszük észre. Köszönjük néked, hogy a nem ismert és az ismert bukásainkat is eléd hozhatjuk most, és kérhetjük, hogy fedezd el ezeket, bocsáss meg nekünk ezekért. Köszönjük néked, hogy biztatsz bennünket a te kegyelmed ígéretével is, és köszönjük néked, hogy belekapaszkodhatunk most is abba. Kérünk, hogy így áld meg a szívünket ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk a Zsoltárok könyvéből, a 130. Zsoltárt. Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat. Jobban, mint az őrök a reggelt, Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, s bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Kedves testvéreim, ennek a felolvasott Zsoltárnak csak az első két verséről szeretnék ma beszélni, a többiről majd a hét további estéin. Tehát a mai esténk az Grádicsok éneke, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra. Ez a 130. Zsoltár a Grádicsok éneke közé tartozik. És erre nézve több magyarázat is született, hogy ezek pontosan mikor kerültek éneklésre a zsidók szerint, de a legkézenfekvőbb magyarázatnak az tűnik, hogy amikor ezeket a Grádicsok énekeit énekelték a zsidók, akkor éppen mentek Jeruzsálembe. Tehát ezek úgymond zarándok énekek voltak. És miután tudjátok, hogy Jeruzsálembe föl kell menni, mert magasan van, körülbelül 1000 méter magasan van, ezért nevezték ezeket Grádicsok énekének, lépcsők énekének, vagy úgy is lehet fordítani, hogy a felmenetel éneke ez. Felmenetel éneke. Tehát úgy tűnik, hogy amikor jöttek a zsidók, akkor különböző tartalmúak ezek a Grádicsok énekei, egyébként a 120-tól 134. Zsoltárig terjednek ezek az énekek. van köztük ilyen, és olyan tartalmú, és van köztük ez a 130. Zsoltár, ami kifejezetten bűnbánati Zsoltár. Úgyis vonult be a mi református hagyományunk, ugye a 6. bűnbánati Zsoltár. Hát ez egy nagyon, nagyon mély értelmű dolog, mert azt jelenti, hogy amikor a zsidó emberek engedve a törvény előírásának, ugye háromszor kellett fölmenniük Jeruzsálembe, egy évbe a férfiaknak, amikor mentek föl, akkor többek között így mentek föl Jeruzsálembe, közelebbről egészen a templomba, hogy ott bemutassák az áldozataikat, hogy közben ezeket az énekeket, ezt a Zsoltárt is énekelték, tehát bűnbánattal készülődtek az ünnepre, ami előttük állott. És tulajdonképpen, hát ez a mi számunkra is most igen fontos, mert ugye előttünk is egy ünnep áll, az egyik zarándok ünnep pont, a zsidóknak is ez volt a pünkösd, a húsvét utáni, a páska utáni 50. nap. Ez zsidó ünnep, egyike a három nagy zarándok ünnepnek, és mi is e felé közeledünk most, és illik is hozzánk most ez a Zsoltár, egy bűnbánati Zsoltár, mert így készülünk az ünnepre, ami előttünk áll. Ezt a Zsoltárt egyébként zárójelben mondom, nem tudjuk pontosan ki írta, de a zsidó hagyományok azok Ezékiás királynak tulajdonítják. Ezékiás királyról olvassuk a Ézsaiás könyvében, hogy mondja, hogy énekeljük énekimet életünk minden napjaiban az Úr házában. Tehát úgy tűnik, hogy Ezékiás királynak, aki egy kegyes király volt Júdában, voltak énekei, Zsoltár énekei, és ezeket az úrházában énekelték is. Úgyhogy ez a Zsoltár is szinte biztosan mondható, de legalábbis nagy valószínűséggel mondható, hogy az ő bűnbánati Zsoltára éneke. És mi is azonosulva, akár Ezékiás királlyal, akár más valakivel, hát végül is a Szentlélek munkája ez, de azonosulva vele készülhetünk most az ünnepre, ami előttünk áll, pünkösd ünnepére. Először is arra gondoltam, hogy tisztázzuk azt, hogy ki imádkozik ebbe a Zsoltárba. Most nem arra gondolok, hogy Ezékiás, hanem hogy egy hívő ember imádkozik. Egy hívő ember, az biztos. Egy vallásos ember, egy formálisan vallásos ember nem szokott így imádkozni. Egy hitetlen meg pláne nem. Ahhoz, hogy egy ilyen imádság megszülessen valakinek a szívébe, kell, hogy legyen a hit, az élő hit, az igaz hit. Aki hitetlen, az egyáltalán nem imádkozik. Legfeljebb néha sóhajt egyet valami általa nem ismert istenséghez. Aki formálisan vallásos, az úgy imádkozik, hogy a farizeus imádkozik az Úr Jézus példázatában, hogy megáll a templomba, és én ki vagyok. Bocsánat, én ki vagyok. És veri a mellét. Így egy hívő ember imádkozik, aki alázatos, és de hívő ember. Az igazi bűnvaló ima az mindig hitből születik, élő hitből születik, testvérek. Ez az élő hitnek a megnyilvánulása, a bűnvaló imádság. Nincs szívedben igazi hit, akkor nem tudsz így imádkozni. Ha van, akkor tudsz így imádkozni. Akár el is tudod teljes mértékben velem együtt mondani ezt az imádságot. El tudjuk mondani. Mélyen azonosulva ezekkel a gondolatokkal, amik itt vannak. Lehet a mi imádságunk is ez. Aki hívő ember, az átment ugyanis azon a mélységen, amiről ez a Zsoltár beszél. Átment ezen a mélységen. Ismeri ezt a mélységet. A hitetlen embernek nincs erről a mélységről, ahonnan ez az imádság felszáll, nincs semmilyen tapasztalata, és a formálisan vallásos embernek sincs erről semmiféle tapasztalata. Aki viszont igaz, élő hittel bír Istenbe, testvérek, az már átment ezen a megrázó, egzisztenciális tapasztalaton, a mélység megtapasztalásán, és az tud azonosulni ezzel az imával. Az tudja mondani, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. De gondolkozzunk el aztán azon, hogyha ez már egy hívő embernek az imádsága, aki a mélységből imádkozik. Hogy lehet ez? Miféle mélység ez, ahonnan imádkozik? Ez a szó, hogy a mélység, ez a szónak a legszorosabb értelmében valamilyen mély árokra, kútra, mély szakadékra enged bennünket gondolni, de itt nyilván nem ilyenre kell gondolnunk, hanem egy lelki mélységre, egy szellemi mélységre. Amikor az ember teljesen magára marad, még Istent se úgymond látja, csak maga van, és mint egy ránehezednek a bűnei, amiket Isten ellen elkövetett, és ránehezedik az, hogy Isten ezért haragszik rám, és joggal vet engem, és igazságosan vet engem a kárhozatra. Ezek a gondolatok újra és újra felbukkannak a Zsoltárok könyvébe. Mély sárba estem, hol meg nem állhatok, feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Például olvassuk az egyik Zsoltárban. Vagy a Jeremiás síralmaiban olvassuk, hogy segítségül hívtam neved, ó Uram, a legalsó veremből. Ebbe a mélységbe zuhant be Jónás. Jónás könyvében szinte azt mondanánk, hogy ennek a Zsoltárnak egyféle parafrázisa szólal meg, akkor a föld alapjáig lesüllyedtem, mondja a Cetha a gyomrában a bűnvaló imádságába. Ez a pusztulás gödre, amiről beszél a megint csak az egyik Zsoltárban. Ez a mélység tehát itt, amiből ez az imádság fölfakad, ez testvérek nem egy ilyen betegség miatti szomorúság, mikor akinek fáj a feje, vagy a hasa, és akkor szomorú emiatt, vagy rákos, és akkor emiatt szomorkodik. Nem olyan szomorúság, ami akkor keletkezik, amikor egy ember mondjuk ilyen házassága válságba kerül, vagy a gyerekeivel történik valami nem kívánatos dolog, vagy szétesik a családja, vagy a befektetését elvesztette, vagy én nem is tudom, munkahelyről elbocsátották. Nem, testvérek, ez egy olyan mélység, amit a pokol előszobájának neveznék. A pokol előszobája, az örök kárhozat előszobája. Amikor egy emberre ránehezedik, hogy én itt vagyok most, én vagyok egyedül a bűneimmel, és rajtam van az Istennek az igazságos haragja, és ha akarná, abba a pillanatba leküldhetne engem az örök kárhozatba. Egy hajszál választ el engem a kárhozattól. És örökre el vagyok választva az Istentől, akiben a jó rejlik. Ez a mélység, testvérek, az ember bűnössége miatt, annak az átélése, átérzése, megtapasztalása miatt keletkezik az ember lelkében. Ennek az elveszettségünknek a tudatosulása, amiben belekerült például, ha már idéztem a farizeust, akkor idézem a vámszedőt, aki ott áll az Úr előtt, és mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ez az a mélység, amikor veri a mellét, és még föl se tud nézni. Mert ránehezedik a bűne, amikor egyedül van, még nem is néz sehova, se jobbra, se balra, csak látja, hogy ott van az én tengernyi bűnöm, amik meg se tudok számolni, többek az fejem hajszálánál, és az Isten haragszik rám, és ez a szent harag akármelyik pillanatban felőrölhet engem, és a pokorra vethet engem, és elkárhozok. Ez az utolsó előtti pillanat, ez a mélység. Elkárhozás előtti, utolsó előtti pillanat. És ez az a pillanat, amikor egy ember, úgy is lehetne mondani, hogy átéli azt, ugye, amit a református teológiában mondunk, az ember totális romlottságának. Az a totális romlottság, amiben rajta van az Isten haragja. Ezt elméletileg lehet tudni, ugyanúgy, mint ahogy Ézsaiás prófétáról tudjuk, hogy állt az Isten előtt, és akkor elméletileg is tudta, hogy Isten nagyobb nála, és akármelyik pillanatban felőrölheti őt, és megsemmisülhet, és akkor mondja, jaj, nekem, mert elvesztem. De ezt nem csak elméletileg tudta Ézsaiás, hanem átment rajta. És ugyanígy lehet tudni azt is, hogy én egy totálisan romlott ember vagyok, akiben az Isten nem talál semmi jót, és nincs is bennem semmi jó, ahogy Pál mondta, én vagyok a bűnösök között az első. Ezt lehet elméletileg tudni, és lehet megtapasztalni. Átélni, amikor az ember ez úgy igazán rászakad. És összeszorítja a szívét egy páni félelem az Isten haragjától. És tudja, hogy nincs számára menekvés. Nincs reménysugár a túlélés. Ez egyféle kétségbeesett állapot. Egy kétségbeesett lelki állapot. Egy személyes kétségbeesésbe torkoló állapot. Ez a félelemnek az állapota, a rettegésnek az állapota, hogy az Isten elvet engem. És nem tudok kibekapaszkodni. Egy kút, amiből nem bírok kimászni. De nem a depresszió kútja. Ez nem depresszió. Hanem ez a bűn tudatnak a kútja. És az Isten haragjának a tudatosulása az emberbe. Hát mindenki gondolkozzon ezen egy kicsit. Nekem is kellett a készülésnél, és most is, hogy ismerem ezt a tapasztalatot. Meg van nekem ez a tapasztalatom? Na most egy kicsit megint tovább lépve, egy hívő embert látunk, aki a mélységből kiált, és látjuk, hogy mi ez a mélység tulajdonképpen, ahonnan felsikolt szinte az Úrhoz. Na most mit tehetünk ebben a mélységben? Mit tett ő? Ugye azt olvasok itt az igében, hogy nem némult meg, nem megnémult a mélységbe, hanem kiáltott és könyörgött. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek figyelmetesek füleid könyörgő szavamra. Kiáltok, könyörgök, mondja a Zsoltár írója, ebből a mélységből. És kétszer mondja az Úr nevét, Uram, Uram, mint egy nyomatékosan ismétli, hogy te hallgass meg, figyelj rám. A mélység a hívő embert meg tudja rendíteni, meg tudja rázni, de nem tudja elnémítani. Még ha el is némul egy pár pillanatra, vagy talán napra is, de végképp nem marad néma, hanem elkezdek kiáltani. Mert tudom, hogy egyedül az Úrnál van a kötél, amivel ki tud engem húzni ebből a kútból. Egyedül az ő karja elég erős, hogy fölemeljen engem ebből a mély sárból, amiben beleestem, az ő akaratából. És ő tud engem innen kivinni és kiszabadítani. És azt hiszem, hogy ez a könyörgés, testvéreim, ebben a Zsoltár íróban is, meg bennünk is, ha fölfakad, akkor ez nem a mi teljesítményünk, hanem ez már magának az Úrnak a műve. Ez az Úr lelkének a műve, aki nem engedi, hogy annyira eltompuljunk, hogy még egy kiáltást, egy könyörgésre tudjunk elsóhajtani. Hanem megmozdítja a lelkünket, és arra juttat bennünket, hogy kiálts. Kiálts, és könyörögjél, és esedezzél szabadításért, innen a pokol előszobájából, ahonnan nincs más megoldás, csak ez az egy. És amikor így az ember bejut ebbe, a hívő ember bejut ebbe a mélységbe, és ott elkezd így a Szentlélek munkányomán kiáltani, ez az igazi imádság. Ez az igazi imádság, testvérek. Ez az igazi, mondjuk, bűnvalló imádság. Ez az igazi segélykérő kiáltás. Ez az igazi intenzív kiáltás. Itt hallja az ember személyesen az én, a saját maga hangját. Itt vagyok én. Kiáltok hozzád, könyörgök hozzád, mint akinek nincs semmije és senki segítsége, csak te. Hallgass meg könyörgő szavamat, esdeklő szavamat. Ez az igazi könyörgés, testvérek. Az is könyörgés, persze, amikor úgy farizeusi módon könyörgünk meg. Talán nem farizeusi módon, de olyan felszínesen, a lagymatagon imádkozgatunk. Az is imádság lehet. Isten bocsásson meg nekünk sokszor az imádságainkért is. De milyen más, amikor az ember így ott van lent, és akkor onnan összeszorul a szíve, és tudja, hogy nincs más, csak az Úr, csak Krisztus. Amikor Péter süllyedt a tengerbe, és Uram, ments meg, az egy igazi imádság. Az a Szentlélektől való segélykiáltás. Olyan a Zsoltáros itt ebben a Zsoltárban is, mint egy ilyen koldus. Eszembe jutott, hogy így készültem Bartimeus, amikor ült az út mellett, az Jézus arra jött, és akkor csak kiabált, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, nem tudok, légy figyelmetes, könyörgő szavamra, mert a mélységből kiáltok. Amikor koldusok vagyunk, akkor tudunk igazán imádkozni. Azt mondja a Krónika könyvében, 2 Krónika 6-ban olvassuk ezt a... Most azért, ó én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva, füleid legyenek figyelmetesek a könyörgésre ezen a helyen. Salamon mondja a templom szentelési imába. Az ilyen könyörgésre legyenek nyitva a te füleid és szemeid. És tekints arra, aki így könyörög hozzád. És Nehemiás mondja a Nehemiás könyve első részébe az Istennek, amikor imádkozik, hogy felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a te parancsolataidat, és rendeléseidet, és törvényeidet, melyeket parancsoltál Mózesnek. Kérlek, Uram, legyen figyelmetes a te füled szolgádnak könyörgésére. Ez a mélység imádsága. Ez az igazi imádság. És akkor még egy kérdés merült föl bennem, amikor ezeken gondolkoztam, tudnélik, hogy hogyan jut egyáltalán egy hívő ember ilyen mélységbe? Hogyan jutunk ide, ahonnan végre tudunk imádkozni? Hogyan jutunk ide? És akkor gondoltam úgy, testvéreim, hogy ez az Isten kegyelmének a műve, hogy ember ide jut. Ez az Isten kegyelmének a műve. Nem nekünk kell előidézni magunkban. És nem is egymásba se tudjuk előidézni. Ezt egyedül az Úr tudja elérni, és az ő kegyelméből adja meg, hogy ránk szakadjon ez a magányosság, ez a bűnterhe, az elveszettségünk, az Isten haragjának a súlya, és ez lenyomjon bennünket. Ezt egyedül Isten tudja, és ez egy kegyelmi állapot, kegyelemből létrejövő állapot, de kegyelmi állapot is, mert ebben a mélységben tudjuk, testvérek, átélni, hogy mennyire nagy a kegyelem. Innen, amikor kihúz az Úr, na akkor tudjuk, hogy mi a kegyelem, meg mi a szeretet, meg mi a megbocsátás. Addig nem tudjuk, testvérek. Úgyhogy kegyelem az, ha ebbe az állapotba jutok és jutunk, és hogy a kegyelem hogyan juttat bennünket ebbe az állapotba, hát erre csak azt tudom mondani, hogy az ige által. Az ige által, az ő hatalmas, erős igéje által, az ige az a léleknek a szava, és a lélek tud a mi lelkünkre hatni az ő szava által, az ige által, és tud bennünket ebbe a mélységbe, hogy így mondjam, lenyomni, vagy leküldeni, vagy lezavarni olykor. Ez testvérek, hallgatjuk az ígét, olvassuk az ígét, és egyszer csak elkezdünk zuhanni a pokol felé, hogy így mondjam. Egyszer csak elkezdünk zuhanni. Kiábrándít magunkból az íge. Valahányszor az ígét olvassuk, ki kell ábrándulni magunkból, mert mi mik vagyunk, milyenek vagyunk, kik vagyunk mi. Azt mondja, teremmény vagy, de még csak hagyjál, még bűnös vagy, aki Isten ellen lázadozol, és magadat teszed a központba ő helyette. És még ez se elég neked, hanem még az ő törvényeit is megszeged, gondolatba, szóba, tedbe, mindenféle úton, módon. És rajtad van az ő harag, és az ember minél inkább komolyan veszi ezeket az ígéket, annál inkább megy lefele. Lenyomja az embert. Hát egyszerűen, testvérek, ezt nem is tudjuk, ezt így el tudom mondani, de ezt átélni, átéletni nem tudom senkivel, magammal se. Ez csak úgy van, hogy hallom az ígét, és akkor ez ige, a lélek ereje elkap, és akkor, mintha mázsás súlyok húznának lefelé, kikötök a pokol tornácán. Kikötök, testvérek. És hadd mondjam azt magamnak is, mondom, nektek is mondom, hogyha ilyen helyzetbe jutunk Isten kegyelméből, az ő igéje által, lelke által, akkor ne akarjunk ebből túl gyorsan kiszabadulni. Nem is fogunk tudni egyébként, de általában, ha valami nekünk nem jó, azonnal szabadulni akarunk tőle. Itt beteg, ott beteg, fáj, itt fáj, ott rögtön beveszünk a gyógyszert, hogy ne fájjon. És akkor itt is megpróbálunk, hogy így mondjam, egy kicsit segíteni magunkon, hogy hát igen, de... Úgy elhesegetjük, meg nem foglalkozunk vele, és akkor próbálunk ebből gyorsan túllendülni ezen a mélyponton. És elkezdjük magunkat mindjárt az evangéliummal vigasztalgatni, meg mondogatni magunknak, hogy de hát szeret az Úr, de jó, azért ne kapkodjunk ebbe a dologba, mert egyébként nem is nagyon lehet, nem is nagyon érdemes. Hanem hagyni kell ezt, hogy átmenjünk ezen a meg, akkor is a hívők vagyunk, akkor is át kell rajta menni. Nem lehet azt mondani, hogy igen, hát amikor valaki megtér, akkor ezen át kell menni, de utána nem. Nem, testvérek, ez az ember, aki ezt imádkozza, ez már hívő volt. Ez már átment ezen, most megint átmegy. És ki tudja még hányszor ment át ezen a mélységet. Újra meg újra el kell ide jutnunk, és az Úr el is juttat ide bennünket. És akkor nem kell gyorsan kimenekülni, hanem hagyni kell, hogy mert akkor fog előttünk igazán felragyogni a kegyelem. Akkor fog felragyogni a kegyelem. Akkor fogja az Úr felragyogtatni előttünk a kegyelmet. Mert különben mindig csak mi ragyogtatjuk fel saját magunknak. Ez is egy nagy különbség. Meg lehet, hogy én beszélek nektek Jézusról a kegyelemről. Meg lehet, ti magatoknak beszéltek a kegyelemről, Jézusról. De az nem ugyanaz, mint mikor Isten beszél Jézusról és a kegyelemről. És mert akkor igazán felragyog nekünk a Krisztus. Akkor igazán, mert egyedül Isten tudja az ő fiát, meg az ő kegyelmét is fölragyogtatni előttünk. De ahhoz le kell, hogy minket vigyen oda. És ő kell, hogy levigyen, és ő kell, hogy ott megmutassa nekünk az irgalmat. A bocsánatot, amiért Krisztus az életét adta. És ő kell, hogy kihúzzon bennünket, nem mi magunkat, és nem egy másik ember bennünket. Ebben az egész Zsoltárban, testvérek, ez egy megdöbbentő dolog, hogy ebben a Zsoltárban nem az ember cselekszik, ebben mindent az Isten cselekszik. Isten cselekszik, mint egy szuverén úr az emberrel, levisz az Úr és felhoz az Úr. Mondja is sok helyen ugye az ígébe, hogy az Úr megsebez, utána bekötöz. Nem én sebezem meg, nem én kötözöm, ő. Ő cselekszik rajtam, ő cselekszik bennem. Ő jutat el a végső kétségbeesésbe, és ő emel ki, és akkor, amikor akarja. És addig tartott lenne, amíg akar. Ez a szuverén Isten, aki leviszi Jónást a Cetha gyomrába, és aztán kivetteti vele, amikor eljön az ideje. De csak akkor. Az Isten ereje visz ebbe a végső kétségbeesésbe, de ő az, aki ebből ki is emel. És akkor átélem ezt a dolgot, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag megtapasztalom. Ez enyém lesz ez a dolog. Hát oda lyukadok ki, hogy a mélységnek vannak áldásai. Hát itt fölírtam magamnak nem tudom hányat, nem mondom már mindet, de olyan jó belegondolni ebbe, testvérek, hogy ez a, hogy Isten, amikor egy hívő embert, az Úr, amikor egy hívő embert így bevisz a mélységbe, aztán onnan ki is emel azért tudhatjuk, hogy ki emel, de amikor úgy levisz és ott tart, akkor ott a mélységbe olyan sok áldást kapunk. Mondtam is az előbb, hogy fölragyog nem csak a mi nyomorúságunk, hanem az Isten szeretetének, bűnbocsánatának a nagysága is, testvérek. Fölragyog, szerteszek önismeretre is, igazi önismeretre, és szertesek igazi Isten ismeretre, Krisztus ismeretre is. Ez nincs nagyobb áldás ennél. Megvilágosodik megint előttem, hogy az Úron kívül nekem nincs más menhelyem. Nincs más szabadítóm. Egyedül ő tud engem, Krisztus tud engem kiszabadítani. Átélem ezt a jónási léthelyzetet, vagy élethelyzetet, vagy egzisztenciális mélységet. De azt is, hogy az Úr innen engem ki tud emelni, és ki is fog emelni. Nem hagy el engem ott magamra. Ott is ott van azért. Egy ilyen nagyszerű dolog ez, a mélység. Nem kell tőle félni. Ha az Úr visz minket oda, akkor ott lesz velünk a mélységbe, és ki fog onnan hozni. Egyébként, hogy ott van velünk a mélységbe, erre tudjátok, az jutott eszembe, hogy az Úr Jézus ugyancsak megjárta ezt a mélységet. Ugye ő is megjárta ezt a mélységet. Amikor bűnné lett, és rászakadt az ítélet a kereszten, és mondta az atyának, ő is sikoltott, ugye? Atyám, miért hagytál el engem? Ez a pokol előszobája, száll alá poklokra. Ő is lement ebbe a mélységbe. El nem kárhozott, de ide jutott, hogy így mondjam, hogy bár bizonyos értelemben el is kárhozott, emberi természete szerint. Átélte ezt a végső elszakítottságot is, hogy nekünk végül is azt még ne kelljen, tehát hogy lehet úgy mondani, hogy ő még mélyebbre ment, mint mi. Azért, hogy onnan kimentsen bennünket. És amikor mi ott vagyunk ebben a mélységben, kétségtelen, hogy ott találjuk magunkat Jézus mellett egyszer csak. De csak akkor ragyog föl. Igazából nem is lehet máshol megtalálni Jézus, csak ott. Vagy ő talál meg ott minket. Ott talál meg. Hát igen, ott talál meg minket, és mi is ott találjuk meg őt. és ott kapaszkodunk bele, aki kijött onnan, és bennünket is kiemel. Ez a mélység, testvérek, ez azzal fejezem be most a gondolatmenetet, hogy ez hozzá tartozik az igazi keresztény élethez. Nem csak egyszer a megtérésnél, hanem, ahogy mondtam, újra és újra és újra, hogy Isten megadja nekünk. És ez, amikor ezen gondolkoztam, hogy mennyire ellentétben van azzal, amit ma a keresztény életről lehet sokszor hallani, hogy a keresztény élet az egy ilyen röpködés, egy ilyen mindig örvendezünk, mindig happy-k vagyunk, mindig olyan könnyedek vagyunk, olyan kis, mert a hívő az mindig örül, az mindig boldog, az mindig, és igaz ez, csak éppen az a boldogság az mindig a mélység tapasztalatához kapcsolódik. Tehát nincs mélység nélkül magasság, hogy így mondjam. Nincs a szent harag alatt létel, összetörötség, tehetetlen vergődés nélkül, nincs happy kereszténység. Az, ami enélkül való kereszténység, az nem igazi kereszténység. Ki merem mondani? Nem igazi kereszténység. Az semmi. Az egy utánzat kereszténység. Legfeljebb depressziós az illető. De nem ment át ezen a mélységen. Nem igazi keresztjén. Az igazi keresztjén az, aki megtapaszt, megjárta, és megjárja ezt a mélységet. És onnan sikolt, nincs számára más. Hát az igazi kereszténység az végigmegy ezen a dolgon, testvérek. Ezen gondolkozzatok, vagy elmélkedjetek még ezeken a dolgokon, mert valahogy én is, amikor gondolkoztam, hát ehhez idő kell, az embernek meg csöndesség kell hozzá. Nem lehet egyszerűen a mai világban sokszor olyan felszínesek vagyunk, szaladgálunk ide-oda, egyszerűen nem tudunk semmin se igazán elgondolkozni, és nem hagyjuk, hogy az Úr is elgondolkoztasson bennünket, és nem hagyjuk, hogy de hagyni kell. Be kell ülni egy sarokba otthon, ha nem szoktuk, és hagyni kell, hogy az Úr beszélgessen velünk ezek, és elvégezhesse bennünk ezeket a dolgokat. Kiragadjon abból a rohanásból. Jónáshoz tértem vissza állandóan a készülés során. Ő is ilyen, na most hopp-hopp, nem oda megyünk, oda megyünk. Föl a hajóra. Aztán az Úr elcsöndesítette, megállította. Bevitte a cetha a gyomrába. Aztán ott, amikor átérte, hogy mi van, akkor már imádkozott. Akkor már tudott imádkozni. Addig nem volt hajlandó, ahogy így mondjam, elmélyedni. Addig van felszínes volt az egész. De ez nem jó így. Tehát nekünk elmélyült embereknek kell lennünk, akik hagyjuk, hogy az Úr mélyre is vigyen bennünket, hogy aztán onnan felhozzon. Hogy is mondja, van egy ilyen középkori dal, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ez körülbelül így van. Aki igazi keresztjén akar lenni, annak ezt meg kell járnia. Különben nem lesz igazi keresztjén. És nem jut előre lépni nem tud előre lépni a hit útján. Hát egy kis történettel fejezem be, ezt Martin Bubernél olvastam, aki a haszi történeteket összegyűjtötte, és olykor eszembe jut, leveszem a polcra, és találok benne mindig valami érdekességet, hogy a mélységről van-e valami, most is föllapoztam, és van egy ilyen történet, hogy egy hatalmasság egyszer megfenyegette Hánók rabbit, hogy egy csapással letaszítja arról a szellemi magaslatról, amelyen van. És a rabbi azt mondta neki, hogy te nem tudsz engem olyan mélyre taszítani, ahol már ne lettem volna. Hát ez igaz. Rabbik vagyunk, vagy nem vagyunk rabbik, de ezt a mélységet, a pokol mélységét meg kell járnunk, hogy aztán átéljük a kegyelemnek a nagyságát, Urunknak a szeretetét, a fölemelő irgalomnak a nagyságát is a maga teljes fényébe. És olyan jó, hogy itt a mélységbe át is élhetjük, hogy ott van mellettünk Krisztus, és fölemel. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked régi Zsoltárt, ami olyan valóságos emberi tapasztalatot ír le egy hívő testvérünknek régi időkbe. Át kellett menni ezen a mélységen, és megfogalmazta a te lelked által ezt a Zsoltárt, és itt van előttünk, és Olyan jó, hogyha át tudjuk mi is ezt érezni, és át tudjuk élni, meg tudjuk tapasztalni, hogy igen, igen, van ilyen mélység, amiben te viszel minket. A te lelked erejével, a te igéd erejével, amikor ránk nehezít egy nyomorúságunkat, elveszettségünket, tehetetlenségünket, amikor lesüllyedünk a hegyek aljáig, amikor összetörik az önbecsülésünk, a büszkeségünk, amikor érezzük, hogy csak egy hajszál van köztünk és az örök halál a kárhozat között. És átérezzük azt, hogy itt aztán nem tudunk magunkon segíteni, és nincs egyház, amelyik segíthetne rajtunk, hanem csak egyedül te. És akkor ott meglátunk magunk mellett, mint a mi drága megváltónkat, aki még nálunk is mélyebbre szálltál, hogy megmentsél bennünket, hogy kihozzál onnan, hogy sziklára állíts lábainkat újra. Ó, Urunk, segíts bennünket, hogy átélhessük ezt a mélységet újra és újra, hogy átélhessük a szabadulást is, a kegyelem nagyságát is. Segítsél bennünket, hogy így tudjunk fölmenni az ünnepre, így tudjunk fölmenni pünkösd ünnepére, hogy jelentsen nekünk valamit az, hogy eljött a te lelked, és új korszak kezdődött. Segíts, Urunk, bennünket, hogy így tudjunk a te lelked által felkészítve, a te erőd által felkészítve tudjunk ünnepet ülni ezen a hétvégén. Köszönjük néked azt, hogy szeretsz minket, köszönjük néked azt, hogy a javunkat akarod mindig, akkor is, ha mélységbe taszítasz minket, ha mély sárba esünk a te igéd nyomán, köszönjük néked, hogy onnan is van kiút. Segíts belealázkodnunk ebbe a helyzetbe, segíts elfogadni ezt, segíts ebből nem nagyon gyorsan kijutni akarni, segíts, hogy ott tudjunk egy kicsit maradni mélyen, amíg ott tartasz bennünket, amíg beléd nem kapaszkodunk, amíg föl nem ragyog előttünk a Krisztus. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, hogy készítesz minket, hogy készítesz az ünnepre is, de a mennyei ünnepre is, a te országodra. Kérünk téged, hogy áld meg esténket, holnapi napunkat is, esti áhítatunkat is készítsd el, szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.